Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
Több intézet mellett a HUN Rend Természettudományi Kutatóközpont munkatársai is részt vettek abban a kutatásban, amivel egy újabb, eddig daganatos betegségek ellen használt gyógyszert azonosítottak a COVID-19 elleni küzdelem újabb lehetséges eszközeként. Az eredményeket a kutatók nemrég publikálták a British Journal of Pharmacology-ban. Itt van velünk Keserű György Miklós, a HUN Rend Természettudományi Kutatóközpont gyógyszerkémiai kutatócsoportjának igazgatója, akadémikus. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Miért pont a rukaparibot vizsgálták lehetséges gyógyszerként a COVID-19-re?
Tulajdonképpen ennek a kutatásnak az ötlete alapvetően Baj Pétertől, a Debreceni Egyetem Orvosi Vegytani Intézetének egyetemi tanárától származik. Ő volt az, aki a korábbi munkái során felderítette, hogy a rukaparib, amely alapvetően egy onkológiában használatos hatóanyag, képes olyan enzimeknek a működését gátolni, amelyek egyrészt a gyulladásos folyamatokban, másrészt pedig a COVID-19 fertőzéssel összefüggő sejtszintű folyamatokban is szerepet játszanak. Ez adta az ötletet arra, hogy a rukaparib alkalmazásával, ennek az enzimnek a gátlásával egy olyan kezelési eljárás, egy olyan kezelési mód kerülhet kidolgozásra, amely a COVID-19 fertőzésnek nem csak a virális, hanem az azt követő gyulladásos szakaszában is használható.
Úgy tudom, hogy a úgynevezett PARP enzimek nagyon fontosak ennél a kutatásnál, de hát mik ezek a PARP enzimek, PARP enzimek, és miért voltak fontosak a kutatásukban?
A PARP enzimek tulajdonképpen a poli-ADP ribozil transferáz funkciót látják el, ennek a rövidítése tulajdonképpen a PARP enzim, és ez a bizonyos poli-ADP ribozilizáció, ez egy olyan folyamat, ami egyrészt az immunreakció során kiváltott gyulladásos folyamatok szabályozásában játszik szerepet, másrészt ugye az onkológiai alkalmazásokban hozzájárul a sejthalálhoz, illetve ennek következményeképpen például a légzőszervi komplikációkkal és összefüggésben hozható, ugye ezt használtuk ki a COVID eredetű gyulladásos megbetegedések esetében.
Azt írják egyébként ebben a tájékoztatóban, amelyeket az újságíróknak küldtek, hogy a PARP enzimek kettős hatású fegyverek lehetnek a súlyos lefolyású fertőzések kezelésére. Ebből adódik legalábbis nekem az a kérdés, hogy más fertőzések kezelésére is jó lehet a rukaparib, amely ezeket a bizonyos enzimeket előállítja?
Általánosságban azt lehet mondani, hogy a gyulladásos folyamatoknak a kézben tartására alkalmas lehet, azonban más fertőzések esetében, elsősorban virális fertőzésekre gondolok, nyilván vizsgálni kell a rukaparib alkalmazásának a lehetőségét. Talán érthető, hogy a COVID-19 járvány okozta általános érdeklődés hatására mi alapvetően ebben az indikációban végeztük a vizsgálatokat, és ez azért volt érdekes, mert ez a bizonyos kétélű fegyver, amiről ön is említést tett, ez tulajdonképpen abban jelenik meg, hogy ez a hatóanyag egyrészt a virális szakaszban, a korai szakaszban, a fertőzés kezdetén, majd a későbbiek során a kialakuló komplikációkat okozó gyulladásos szakaszban is egyaránt alkalmazható. Ilyen pedig nagyon kevés készítmény van, általában az antivirális gyógyszerek azok az első szakaszban tudnak megfelelő hatást kifejteni, a gyulladással kapcsolatos súlyos reakcióknak a kezelésére pedig szintén más készítmények alkalmasak. Ugye ezért gondoltuk azt, hogy tulajdonképpen a rukaparib kezelést már a korai szakaszban el lehet kezdeni, hiszen ki sikerült kimutatnunk azt, hogy a rukaparibnak van antivirális hatása, azaz képes a vírus tüskefehérjéhez kapcsolódva megakadályozni a vírus bejutását az emberi sejtbe. És a második szakaszban, ahogy említettem, a gyulladásos szakaszban a kórházi kezelést igénylő, sokszor súlyos állapotot előidéző gyulladások esetében szintén ennek a PARP enzim gátlásának köszönhetően felhasználható a lukaparib, mint egy hatékony gyulladás csökkentő készítmény.
És a rukaparibot már használták a COVID-19 kezdeti szakaszában az onkológiában?
Így van. Tehát tulajdonképpen a kutatásunknak ez egy másik érdekessége, hogy a kutatás kezdetén, amikor a COVID-19 járvány tulajdonképpen tombolt az egész világon, akkor velünk együtt más kutatócsoportok is, elsősorban olyan már ismert gyógyszereket kerestek, amelyeknek a segítségével pozitív hatást lehet gyakorolni a COVID-19 vírusfertőzésnek valamelyik szakaszára. Ezt a megközelítést, ezt a stratégiát úgynevezett újrapozicionálásnak nevezik, hiszen arról van szó, mint a rukaparib esetében, amelyet petefészek, petevezeték és hashártyarák indikációkban alkalmaznak, és ez már egy engedélyezett gyógyszer. Az engedélyezett gyógyszer jelleg és az ehhez kapcsolódó biztonsági vizsgálatok lehetővé teszik azt, hogy további jelentős időt igénybevevő klinikai vizsgálatok nélkül is a készítményt a vészhelyzeti engedélyet is alapjául szolgáló eljárásban alkalmazni lehessen COVID-ban. Úgyhogy mi ezért nyúltunk egy már létező ismert gyógyszerhez, és ahogy említettem, Baj Péter kollégánk a Debrecen Egyetemről pedig megadta azt az alapot, hogy hol kell keresnünk az ismert gyógyszerek között, hiszen egy PARP-gátlót kerestünk, az ő tudományos eredményei alapján jutottunk arra a következtetésre, hogy a PARP-gátlók mind a két fontos fertőzéses szakaszban alkalmazhatóak lehetnek.
Az előbb említette azt, hogy a gyulladásokra különösen jó hatással van már, mint hogy meggyógyíthat komoly gyulladásokat is a rukaparib, és a daganatos betegségeket is gyógyítja, de hát a daganatos betegségekről hát eddig legalábbis nem nagyon lehetett tudni, hogy ezek gyulladások.
Szerencsére ez valóban így van, mert nem gyulladásos jellegű betegségekről van szó. Ahogy említettem, a rukaparibnak az eredeti felhasználási területe az a petefészek rák, petevezetékrák és hashártyarák indikációk voltak. Ezekben az indikációkban a rukaparib mellesleg ugyanúgy a PARP gátláson keresztül fejti ki a hatását. Mint említettem, képes a rákos sejteknek az elpusztítására, és e tekintetben bizonyult hatásosnak ezekben a rákos megbetegedésekben, és ez jelentette tulajdonképpen az alapot arra, hogy a rukaparibot, mint gyógyszert tudják törzskönyvezni. És mi már ebből a törzskönyvezett gyógyszerből indultunk ki, nyilván sokat lehetett tudni már ennek a gyógyszernek a klinikai biztonságosságáról, hatékonyságáról, és felhasználva azt a tényt, hogy ez a PARP enzim bizony másút a szervezetben máshol is szerepet játszik, ebből indultunk ki akkor, amikor a COVID-19 fertőzés virális és gyulladásos szakaszára alkalmas, már ismert, már engedélyezett gyógyszert keresgéltünk.
Ez a bizonyos gyógyszer semlegesíti, vagy hatástalanná teszi a COVID-19 tüskefehérjéit, amelyek a bajukat okozzák?
Most tulajdonképpen a mi kutatócsoportunknak a szerepe ebben a nagyon összetett kutatásban, ahol gyakorlatilag 30 kutató, több mint 18 kutatóhelyről vett részt, és ezt a nagy-nagy csapatot koordinálta tulajdonképpen Baj Péter a Debrecen Egyetemről. Tehát a mi feladatunk font ennek a vizsgálata volt, nevezetesen az, hogy milyen kölcsönhatásokat alakít ki a rukaparib a koronavírusnak a tüskefehérjéjével. Mi ezt különböző biofizikai, illetve biokémiai tesztekkel vizsgáltuk, sőt, számítógépes modellezés segítségével felderítettük azokat a molekuláris szintű kölcsönhatásokat, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a rukaparib a koronavírus tüskefehérjéhez kapcsolódva megakadályozza, hogy a tüskefehérjét fogadó emberi sejten lévő érzékelő felismerje a tüskefehérjét, mert hogyha felismeri, akkor a vírust be tudja vinni az emberi sejtbe. A rukaparib segítségével ezt a felismerést tudjuk megakadályozni, ennek következtében a vírus nem kerül be az emberi sejtbe, és hát erről a vírus ugye tudjuk, hogy ő önmagában ugyan nem képes szaporodni, tehát sajnos ezt mi, a mi sejtjeink, a megfertőzött egyén sejtjei szaporítják ezt a vírust. Ha viszont nem tud bekerülni az emberi sejtbe a vírus, akkor szaporodni sem tud, és ezáltal a fertőzés megakadályozható.
Elképzelhetőnek tartja-e azt, hogy ez a gyógyszer, mármint a rukaparib, vagy ennek egy átalakított változata lesz a vírusok ellenszere, vagy ez még nem mondható ki?
A jelenlegi vizsgálatainkban ugye jól lehet a rukaparib egy már ismert gyógyszer, de mi vizsgálataink elsősorban a sejtszintű folyamatoknak a megértésére fókuszáltak. Ahhoz, hogy ebben az indikációban a rukaparib egy elfogadott gyógyszer legyen, ahhoz részben további laboratóriumi kísérletek és azt követő klinikai vizsgálatok is szükségesek, hogy azt az engedélyezést, azok sikere és az engedélyezést követően a rukaparib a vészhelyzeti alkalmazástól függetlenül is egy antivirális lehetőség legyen.
Ezzel kapcsolatban tenném fel a következő kérdést, hogy szükséges-e klinikai kísérleteket végezni egy olyan gyógyszerrel, amellyel kapcsolatban már történtek klinikai kísérletek, csak más szempontból. És itt mondta az előbb, vagy megjegyezte az egyik kérdésem kapcsán, hogy azért is jól jött a rukaparib, mert hogy ez egy bevált gyógyszer, amellyel már történtek klinikai kísérletek, ezért nem kell végigjárni ugyanazt az utat, amit egy más gyógyszer, vagy egy más molekula esetében kell. Sok-sok időt lehet ezzel megspórolni, meg sok-sok pénzt is meg lehet ezzel spórolni. Tehát visszatérve az eredeti kérdésemre, hogy ha önök másra szeretnék használni, tehát a COVID-19 gyógyítására, akkor szükséges-e még bizonyos klinikai kísérleteket ezzel végrehajtani?
Sajnos azt kell mondjam, hogy jól lehet a rukaparib egy tényleg engedélyezett gyógyszer, és ezért az alkalmazásának a biztonságosságáról emberben már rendelkezünk adatokkal. A rukaparibot a mai napig a megfertőzött COVID-19 fertőzöttek kezelésére, azaz emberi alkalmazás ebben az indikációban nem történt. Ez az oka annak, hogy ha és amennyiben a rukaparibot hivatalosan, engedélyezetten, törzskönyvezve ebben az indikációban szeretnénk felhasználni, akkor a biztonságos adagolása mellett bizonyítani kell, hogy a mi kísérleteink alapján ígéretesnek mutatkozó sejtszintű folyamatok lényegesen bonyolultabb szervezetben, az emberi szervezetben is hozzájárulhatnak a koronavírus fertőzés, illetve az ennek következtében előálló gyulladásos állapotok kezelésére. Ezt kell bizonyítani a következő klinikai vizsgálatban.
Ezt akartam kérdezni, hogy akkor szükséges még klinikai kísérleteket végrehajtani, amik sok pénzbe kerülnek.
Így van, pontosan. Ugye említettem azt, hogy a jelentősége magának a kutatásnak az volt, hogy tekintettel a koronavírus járvány következtében kialakuló és fellépő több országban, de világ számos országában fellépő egészségügyi vészhelyzetre, így hasonlóan az amerikai engedélyezési hatósághoz, az európai engedélyezési hatóság és a magyar gyógyszerengedélyezési hatóság is úgynevezett vészhelyzeti engedélyezési protokollt léptett életbe. Ennek a protokollnak az volt a lényege, hogy ha és amennyiben egy olyan gyógyszerkészítmény kerül alkalmazásra, amely már engedélyezésre került, akkor az engedélyezett gyógyszernek a koronavírus elleni küzdelemben történő alkalmazását akkor is meg lehet próbálni, meg lehet kísérelni, hogyha erről ugye az előbb említett és még szükséges klinikai vizsgálatok nem állnak rendelkezésre. Ez több készítmény esetében is így történt a koronavírus járványnak a legnagyobb, legerősebb, legintenzívebb szakaszában. Tehát azt tudom mondani, hogy egy adott járvány esetén vészhelyzeti engedélyezéssel akár a rukaparib is alkalmas lehet a koronavírus járványban érintetteknek a kezelésére, azonban a későbbiekben történő alkalmazáshoz, az engedélyezéshez mindenképpen szükség van még további klinikai vizsgálatokra.
Azt akartam még kérdezni, hogy hát jelenleg is elég sok COVID-19-el fertőzött beteg van Magyarországon. Azt mondják, hogy a felső légúti megbetegedések több mint a fele okolható a COVID, illetve a koronavírussal, a koronavírus meglétével. És ebből következően azt akartam kérdezni, hogy ezek a betegek hozzájuthatnak-e a rukaparibhoz, de már válaszolt erre, hogy így nem.
Nem. Jelenleg szerencsére nem éljük azt az időszakot, ami a járványnak a felfelőívelő szakaszában az egészségügyi vészhelyzetet tulajdonképpen kikényszerítette. Azóta a koronavírus számos mutáción ment keresztül, és ugye mivel az evolúciós nyomás a vírusok esetében is abba az irányba mutat, hogy a vírusok elsősorban szaporodni szeretnének, és mivel csak a gazda szervezet által tudnak szaporodni, ezért az evolúciós nyomás értelmében nem érdemes nekik a gazda szervezetet elpusztítani. Na ennek következtében jutottunk oda, hogy egy nagyon fertőzőképes, azonban tüneteiben már lényegesen kevesebb komplikációt és kevésbé súlyos tüneteket produkáló COVID-variáns van jelenleg Európában és így Magyarországon is, és ennek a variánsnak a következményei nem olyan súlyosak, amelyek indokolnák ilyen komoly terápiás intervenciónak a szükségességét.
Tehát, hogy a rukaparibnak, én legalábbis úgy veszem ki az ön válaszából, hogy elég súlyos mellékhatásai is lehetnek.
Hát, ugye nem lehetünk ezen meglepve, minden gyógyszernek hatása mellett mellékhatása is van. Ugye 16. században Paracelsus volt az, aki erre először rávilágított, hogy a gyógyszerhatás és a méreg között egyedül a dózis az, amelyik a különbséget okozza. Tehát ebből az következik, hogy minden alkalommal fel kell mérni, hogy milyen terápiás előnyt jelent egy adott gyógyszernek az alkalmazása. Jelen pillanatban a rukaparib alkalmazásához fűződő potenciális kockázatok, illetve a vélt terápiás előny alapján nincs szükség egy ilyen komoly gyógyszerkészítménynek az alkalmazására a COVID-fertőzésben.
Az interjú legelején mondta, hogy a rukaparibot az onkológiában használják Magyarországon is?
Igen. Magyarországon is engedélyezve van, és mint említettem, elsősorban nőgyógyászati rákbetegeknek a kezelésében használják.
Az önök eddigi kutatásaiból milyen további kutatások következhetnek? Vagy mi a következő lépcső? Mondta, hogy esetleg klinikai kutatásokat kell folytatni annak érdekében, hogy a nagyon súlyos COVID betegeket rukaparibban lehessen gyógyítani. De azon túl van-e esetleg más tervük is ezzel kapcsolatban?
Tulajdonképpen nagyon hálás vagyok ezért a kérdésért, mert említettem, hogy bizony sok-sok intézetből, sok-sok tudományos műhelyből, mint egy 30 kutató fökött össze annak érdekében, hogy ezt a projektet sikerre vigyük. kialakult egy nagyon jó csapat, kialakult egy olyan kooperációk, amelyek lehetővé teszik, hogy számos más antivirális projektet is napirenden tartsunk. Gyakorlatilag a Rukofarib-os projektünk kezdetével egy időben sikerült létrehoznunk a Nemzeti Gyógyszerkutatási és Fejlesztési Laboratóriumot. Ebben három akadémiai intézet, Hunren intézmény és három egyetem működik együtt, és együtt dolgozunk természetesen a Kemenesi Gábor által vezetett Virológiai Nemzeti Laboratóriummal, ami Pécsen található, és amely laboratórium elérhetetlen érdemeket szerzett még Jakab Ferenc vezetése alatt a COVID fertőzéseknek a kimutatásában, illetve az ezzel kapcsolatos kutatásokkal is. Jelenleg más vírusokkal is dolgozunk, ilyen velük együttműködve az Zika vírussal, illetve az Oxford Egyetemmel együttműködve a chikungunya vírussal dolgozunk, azok ellen próbálunk meg antivirális kezelési lehetőségeket találni, valamint a Lőveni Katolikus Egyetem Rega Kutatóintézetével is vizsgálunk új virális célpontokat, új lehetőségeket, amelyel más típusú vírusfertőzések esetén avatkozhatunk be sikerrel.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. Keserű György Miklós, akadémikus, a Hunren Természettudományi Kutatóközpont gyógyszerkémiai kutatócsoportjának az igazgatója volt az Utópia vendége. Viszont hallásra!
Köszönöm szépen, viszont hallásra!
Utópia.
Az ENSZ közgyűlése 2000-ben nyilvánította május 22-ét a biodiverzitás védelmének világnapjává, annak emlékére, hogy 1992-ben ezen a napon fogadták el a biológiai sokféleségről szóló egyezmény szövegét. Itt van velünk Bádi András ökológus, az Ökológiai Kutatóközpont korábbi igazgatója, az MTA levelező tagja, a Lendület Ökoszisztéma Szolgáltatás Kutatócsoport vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Biológiai sokféleségről beszélünk, de mennyi ez a sok? Meg lehet-e határozni, hogy a sokféleség az mennyit jelent?
A biológiai sokféleség az tulajdonképpen az élővilág csodálatos sokféleségét jelzi. Sokféle szinten, ahogy mondják, lehet értelmezni. Ugye sokféle élőhely, ökoszisztéma vesz minket körül, erdő, trópusi erdő, szavanna, mocsár, rét. De a legnyilvánvalóbb ugye a fajok sokfélesége, van a széncinege, van a róka, van a hőscincér, és így tovább. És hát aztán van a genetikai sokféleség, a fajokon belüli sokféleség. Leginkább a fajszintű sokféleséget tudjuk jól megfogni, hiszen az, amit látunk a két szemünkkel, vagy akár halljuk, mondjuk a különböző madárfajok eltérő énekét. Itt a becslés, az, mert az, hogy hány faj fordul elő a Földön, az ugye csak becslés, az olyan 5 és 10 millió között szokott mozogni, hát egy 10 millió faj, azt jó szívvel mondhatunk, hogy annyi él velünk együtt a Földön, ugye mi egy faj vagyunk.
Igen, ezen. De ebből nem ismerjük, tehát úgy olvastam, hogy ebből csak 1.200.000-et ismerünk az ember, mármint annyit ismeri az ember ebből.
Igen, ezért is mondtam, hogy becslés, hiszen ahhoz, hogy egy fajt ismerjünk, az kell, hogy ez erre adekvát taxonómus, az leírja, ez a úgynevezett tudományos néven, vagy latin néven. Ugye mi vagyunk a homo sapiens, a bölcs ember, már amennyire annak vagyunk tekinthető.
Hát most úgy tűnik, hogy inkább nem. Inkább a bölcsesség kimaradt ebből. Tehát a homo sapiens sapiens ugye úgy nevezik a mai embert. Ennek a sapiens sapiens-e az értelmetlenné vált. Ha belegondolunk mondjuk itt a határokon túllévő háborúba például.
Hát meg ahogy a környezetünkkel bánunk, ugye, ahol a többi faj is előfordul.
Igen, de én azért kérdeztem a sokféleséget, hogy mennyi a sok, és nem egyfajta ilyen poénból, hanem például egy mezőgazdásznak van egy erdeje, amelyben nagyon kevés féle faj van, bármint fa. És akkor azt mondja egy ökológus neki, hogy itt a biodiverzitást kellene megvalósítani, vagyis, hogy teljesen új fákat kéne telepíteni az erdőbe, hogy egy kicsit föléledjen,
De mennyi, túl sokat nem lehet, túl sok félét telepíteni, meg van, amik nem is férnek össze. Tehát ez a sokféleség, ez meghatározható-e precízebben?
Csak tolig tartományban, tehát az, hogy hány mondjuk fafaj fordul elő egy természetes vagy természetszerű erdőben, nálunk a középhegységekben vagy a trópusokban, arra lehet mondani számokat, de hát ez azért mindig változik az adott környezettől. Az egész élővilág ugye egy nagy dinamikus, kavargó, mindig átalakuló rendszer, amiben nagyon nehéz teljesen éles törvényeket mondani. Ugye fizikában ott a gravitáció, valami feldobunk, az leesik. Nagyon egyszerű. De ilyen szép, tiszta, egy nemű törvények az élővilágban nincsenek.
2022. december 19-én a Biológiai Sokféleség Egyezmény 15. döntéshozó ülésén a világországai 4 éve tartó tárgyalások eredményeként fogadták el az úgynevezett Kunming-Montreali globális biodiverzitás megőrzési keretstratégiát. Ennek mi a lényege?
Hát először elmondom, hogy mitől Kunming-Montreal.
Igen, igen.
Ugye ennek eredetileg a kínai népköztársaság területén Kunmingban lett volna ez a rendezvény, de a járvány miatt végül Montrealban lett, de a helyszíntől függetlenül a szervezők, vagy a házigazdák, vagy a konferencia gazdái az Kína maradt, és ezért van ez a Kunming-Montreal előtétel. Maga a biodiverzitás megőrzési keretstratégia az egy korszakalkotó, roppant jelentős, nagyon nehezen megszületett egyezmény. Az, hogy miért született meg ilyen nehezen, és miért olyan jelentős, elég, ha csak egy-két fontos tételt emelek ki belőle. Például célul tűzi ki, hogy a különböző élőhelyek, szárazföldek, édesvizek, tengerek 30%-át helyre kell állítani. Tehát ahol van mondjuk egy olyan erdő, ahol csak egy fafaj van, ott helyre kell állítani, hogy meglegyen az a 10-20 fafaj, ami egy természetes körülmények között kell. És ugyanez igaz mindenféle más élőhelyre is. Azt mondja ezen kívül, tehát hogy egy másik tétel, hogy a szárazföldek, tengerek, vizek 30%-át védelem alá kell helyezni. Tehát a természetvédelem az ott élő biodiverzitásnak kell, hogy prioritása legyen. Ugye ezek bődületesen hatalmas számok, ha arra gondolunk, hogy a mai helyzetben azért szinte mindenhol körülnézünk, faültetvények vannak és mezőgazdasági területek. Itt pedig arról beszélünk, hogy 30%-on helyre kell állítani a eredeti élőhelyet, illetve 30%-ot védelem alá kell helyezni. Ez egy hatalmas nagy célkitűzés és lépés.
Plusz még van egy apróság, ami nem tudom mennyire apróság, hogy egyébként ezzel kapcsolatban 196 ország vállalta évente legalább 200 milliárd dollárnyi hazai és nemzetközi finanszírozás mozgósítását. Ennek egyében az idei év Biológiai Sokféleség napjának mottója a megállapodástól a cselekvésig a biológiai sokféleség visszaállítása.
Így van.
Mi magyarok hogy állunk ebben a biodiverzitás visszaállításában?
Ugye ez a biológiai sokféleség visszaállítása, vagy eredeti élőhelyek restaurálásáról van szó, ez az egyik 30%. Tehát a megállapodástól cselekvésig a biológiai sokféleség visszaállítás, ugye ez a visszaállítás, vagy helyreállítás, ez ami a szárazföldek, vizek, tengerek 30%-ára vonatkozik, és amiért mondtam, hogy korszakalkotó ez az új biodiverzitás megőrzési keretstratégia, hogy pontosan, hogy pénzeket is rendel mellé. Tehát nem csak azt mondja, hogy építsünk egy várat, aztán ennyi, hanem mögé teszi ezt a bizonyos évi 200 milliárd magán, illetve közpénz ezekre a célokra való fordítását. És vannak még más pénzügyi vállalások is ebben. Például van egy olyan vállalás, hogy a káros tevékenységek támogatását 500 milliárd dollárral kell csökkenteni.
Mit neveznek káros tevékenységeknek?
káros tevékenység, ami károsítja az élővilágot és a természetet. Az agrokemikáliák használatának támogatása, a fosszilis...
Várjunk csak, az agrokemikáliák azok a műtrágyák?
Igen, bocsánat, műtrágyák, peszticidek, tehát a kártevő írtószerek.
A múltkor hallottam egy interjút a műtrágyákkal kapcsolatban, ráadásul azt hiszem egy zöld politikus nyilatkozott erről, és azt mondta, hogy igen, ezek károsak a műtrágyák általában, de ha fenn akarjuk tartani ezt a élelmezést, ami jelenleg a világra jellemző, és ezt az élelmiszer termelést, akkor a műtrágyák nélkül nem lehet ezt fenntartani.
Igen, nem mindenki ért ezzel együtt. Kétségkívül hatalmas produkcióra van igény, de itt Magyarországon is vannak olyan gazdálkodók, akik szerves trágyát használnak, és az sokkal olcsóbb, pláne most, ezért összességében ők termelnek.
És ez egy legális dolog, a szerves trágya használata? Az jelen pillanatban az Európai Unióban legális?
Igen, azt is kedvezőbb, mint a agrokemikáliák használata, mint a műtrágya, amikkel ugye az is a baj, hogy nagyon sokszor felelőtlenül és nagy mennyiségben használják, és ennek különben a kis százaléka jut el a növényekhez, a nagyobbik része bekerül a környezetbe, a vizekbe, nem is nagyon lehet Magyarországon se talaj bafurt sima kútból, tehát felszíni kútból inni, hiszen túl sok benne a nitrogén.
Mit jelent az, hogy visszaállítás? Mihez képest kell visszaállítani a biológiai sokféleséget például Magyarországon?
Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és itt azért vannak jelentős viták. Nyilván nem akarjuk, mert nem lehet visszaállítani a honfoglalás korabeli területet, amikor még csak itt legelésztek különböző gulyák, meg nyájak, meg egyéb legelésző állatok, hanem egy olyasmit kell visszaállítani, mert jelenlegi körülmények között, jelenlegi klíma és környezeti körülmények között fenntartható, tehát megmarad magába. Hát van már úthálózatunk, vasúti hálózatunk, emberek jelenléte sokfele, tehát nehéz elképzelni, hogy a teljes alföldön korlátlanul kószáló nagy csordák és gulyák járjanak fel alá.
Világos, tehát, hogy valamifajta észszerű pontot kell végig gondolni és elemezni, és annak alapján lehet visszaállítani a biodiverzitást, akár a földeken, vagy az állatok tartásában. Mit gondol ön azokról a mezőgazdászokról, akik monokultúrában termelnek, és ragaszkodnak a monokultúrához?
Mert úgy gondolom, hogy ők egy ilyen iparszerű, üzleti alapokon nyugvó céget üzemeltetnek. Még azt sem mondom, hogy ennek nincs meg a helye, pont azért, mert sok élelmiszer kell nekünk, hogy legyen mindig mit ennünk, de számos olyan terület van, ahol ezeket nem megfelelően nem megfelelően működtethetők, ilyen helyeken gyakran a különböző uniós meg nemzeti támogatások azok, amik életben tartják a gazdálkodást. Tehát nagyon két dolgot érdemes ilyenkor megfontolni. Egyik, hogy a mezőgazdasági produkció, termelés, fenntartása hogyan történjen meg. Ezt lehet úgy csinálni, hogy egyes területeken hatalmas intenzitással, nagyon sok energia, műtrágya, kártevőírtószer felhasználással, nagyon magas mezőgazdasági produkciót érekkel, cserébe más területeken semmit nem csinálok. Vagy ami Európában kicsit jobban kézenfekvő, hiszen itt már ezer évek óta folyik a gazdálkodás, hogy mindenhol gazdálkodok, de jóval kevesebb intenzitással, kevesebb műtrágyával, kártevőírtószerekkel. Ez egy ilyen játék, amivel lehet... Én gondolatjáték, amivel lehet játszani. Trópusokon például, ahol egy szép nagy esőerdő van, de mindenképp kell valamit termelni, akkor ezt nyilván a gondolkodás elején el kell kezdeni, hogy mi a jobb, ha mondjuk a korona kávéültetvényeket hozok létre, amik ott jól növekednek, vagy pedig kiírtom a esőerde egy részét, és ott pedig valami intenzív GMO gyapotot terveztek, és abból sok termény lesz.
Mondták a régi görögök, meg a rómaiak is, hogy varietas delectat, vagyis a változatosság gyönyörködtet, de mi az értelme biológiai szempontból, hogy sokféle növényt sokkal jobb együtt tartani, mint ha csak egyet, és itt visszatérek a monokultúrára, tehát hogy sokkal jobb, ha többféle növényt termelek egy területen, mint ha csak egyet.
A sokféleségnek most általában kinn a különben a természetben, a természetes sokféleségnek van egy nagyon nagy fontossága, ez pedig az evolúció. Tehát az, hogy hosszú távon kimarad meg és kipusztul ki, előbb-utóbb mindenki kihal persze, de hogy ki tud alkalmazkodni a változó feltételekhez, az azon múlik, hogy milyen fajaink vannak. És ha csak egy-két féle van, akkor azok esetleg mind kihalnak, és akkor annak a csapatnak a vége. Ilyenek mondjuk a dinoszauruszok, ugye, meg ezer más. Hát valaha a Földön élt fajoknak már 99%-a megjelent és elpusztult, kihalt. Természetes úton. Most sokkal gyorsabb a kihalás, ez a probléma. Visszatérve viszont mondjuk egy ilyen mezőgazdasági területen miért érdemes többféle terménynek lenni. Például azért, mert ha az egyiket megtámadja valami kártevő, és tönkreteszi, akkor még mindig marad olyan fajta, olyan terményem, ami teremni fog. Ez a rendszernek van egy ilyen rezilienciája, hogyha éri egy nagy támadás, akkor milyen hamar tud visszaállni valami normális működésre. Valahol ide tehető a biztosítás, a biodiverzitás biztosítás elképzelés, vagy elgondolás is, vagy megközelítés. Ha valami változás történik, akkor ha a rendszer az nagyon egyféle, és ez a változás valami katasztrófa pont eltalálja, akkor ugye a rendszerünk felborul. Ha a rendszerünk sokféle, akkor állva marad. Hát ugye van egy háromlábú székünk, ami roppant stabil, sose billeg, egy lábát kirúgjuk, akkor felborul.
Igen, na most mi a helyzet ezekkel a lábakkal, hogy Magyarországon mennyi láb borult föl e tekintetben, hogy kirúgták a háromlábú széknek az egyik lábát. Most ezt csak képletesen gondolom természetesen, mert itt nálunk a mi régiónkban 70 benszülött növényfaj él. Az ismertebbek, amelyek veszélyben vannak-e vagy sem, ezt öntől kérdezem, a magyar zergevirág, a budai imola, a homoki kikerics vagy a pirisi len. Az állatok közül pedig, amik kizárólag itt őshonosak, a pannongyík, a rákosi vipera, a dobozi pikkelyes csiga és a magyar bucó. Na most ők hogy vannak? Védve vannak, tehát megbízhatunk abban, hogy ők lesznek 100 év múlva is, vagy 500 év múlva, vagy nagyon kell vigyázni rájuk, mert hogy nem veszik ezt komolyan senki sem Magyarországon.
Ugye az ilyen Magyarországon, csak Magyarországon előforduló fajoknál egy különleges felelőssége van az országnak, hogy megőrizze ezeket.
Igen, igen.
De még az alaptörvényünk is leszögezi, hogy ez mindenkinek, minden magyarnak és a kormánynak is kötelessége, hogy gondoskodjon ezeknek a fennmaradásáról. Az ilyen ritka fajok, azok mindig nagyon veszélyeztetettek, hiszen az elterjedési területük az roppant kicsi, illetve hát pont azért, mert ritkák, azt jelenti, hogy valamilyen környezeti változásra, élőhely átalakulása, környezeti szennyezésre nagyon érzékenyek. Tehát ezeknél általában valamilyen aktív beavatkozás kell, hogy az állományokat megőrizni és fenntartani lehessen hosszú távon. A parlagi viperánál is ugye van egy nagy parlagi vipera szaporító program, uniós, illetve...
Ez a parlagi vipera azonos a rákosi viperával?
Igen. Aha. Ez az egyetlen olyan gerinces faj, ami ugye itt, hát meg ugye, ami itt nekünk endemikus csoportunk. Úgyhogy tehát ő például egész jól viselkedik, már jól érzi magát, de hát azt jelenti, hogy nagyon erős támogatást kap, aktív támogatást kap szaporítást, élőhelykezelést, élőhelyhelyreállítást ahhoz, hogy az állománya megmaradjon.
A biodiverzitás, vagyis a biológiai sokféleség képezi az alapját azoknak az ökoszisztéma szolgáltatásoknak, amelyek kritikusan hozzájárulnak az emberi jóléthez, a föld jólétének biztosításához, olvasni a lexikonban. Mondana konkrétumokat az ökoszisztéma szolgáltatásokról?
Igen, tehát eddig a biodiverzitásról beszéltünk, de nekünk embereknek a közvetlen kapcsolatunk a biodiverzitással az ökoszisztéma szolgáltatásokon keresztül valósul meg. Van egy jól működő, természetes, sok fajból álló, stabil, dinamikus rendszerünk, az működik. Van ott ugye versengés, van ott táplálkozás, egyik megeszi a másikat, van beporzás például, és ezeknek a működéseknek számos eleme nekünk is hasznos, mint embereknek. Tehát ha nézzük a beporzást, az, hogy a vadvirágos réten, a vadvirágokon vannak a méhek, meg a lepkék, és beporozzák azokat, az nagyon szép ökoszisztéma funkció, ökoszisztéma működés, de amikor ezt a repcén, az almafár, a kávén, vagy a kakaón csinálják a beporzást, akkor az már nekünk embereknek hajt hasznot, hiszen így lesznek gyümölcsök, zöldségek, csoki, kávé, és minden más. Ez egy nagyon szép iskola példája az ökoszisztéma szolgáltatásoknak, és ahhoz, hogy ez jól működjön, ahhoz a mondjuk Magyarországon a vadméhek, a beporzók sokféleségekkel. Ez nem helyettesíthető csak házi méhekkel, nem oldható meg, mint egyesieken Kínában, hogy kézzel porozzák be a gyümölcsfákat. Ehhez a vadon élő beporzók sokféleségekkel. Ez biztosítja nekünk a gyümölcsök, zöldségek termését. És persze bárhol máshol, tehát ha végignézzük a napunkat, mondjuk a reggelinél, amikor mézet teszünk, amihez a házi méh kell, vajazzuk a kenyeret, ahhoz is állat kell, tehén kell, ülünk a faszéken, ahhoz egy erdőkkel kell, ahogy a fát adja, beszívjuk a levegőt, amiben oxigén van, amit a zöld növények termelnek, tiszta a levegő, mert a növényzet, a bokrokfák megszűrik a levegőt, ha árnyék van, beülünk egy fa alá, mindenütt, minden másodpercünkben, minden percünkben valamit kapunk az élővilágtól, valami szolgáltatást nyújt nekünk, és ezek ugye az ökoszisztéma szolgáltatások.
Vannak-e Európában elrettentő, illetve követendő példák a biodiverzitásra?
Hát elrettentő példát a lista szerintem végtelen, hiszen ha körülnézünk, hogy hogyan aszfaltozzuk, betonozzuk le a környezetünket, és ez értelemszerűen micsoda pusztítással jár az élővilág számára, akkor nem hiszem, hogy itt nagyon nagyon sokat kell keresgélni, hogy bárki csak ha kinéz az ablakán, akkor ne vegye észre, hogy nem egy természetes élővilágban gazdag, rezsgő, nyüzsgő élőhely veszi körül, hanem valami erősen természetes. Amit legjobban nyomon követünk Európa szerte, Magyarországon is, azok a gyakori madarak, amelyeknek egy része az jól érzi magát, van, aki növekszik, de például a mezőgazdasági területhez kötődő madárállományok, azok nagyon jelentősen csökkentek az elmúlt 20 évben. Nyilván 30%-kal, 40%-kal, tehát annyival kevesebb. Tehát amíg eddig volt fent mondjuk 10 pacsirta az égen, de most van ott 6. Jó példák is vannak, ugye már például a szóba hozott parlagi vipera esete, ahol emberi...
De nem csak Magyarországra gondoltam, hanem Európában, bárhol. Hogy hol foglalkoznak ezzel a legkomolyabban, hol veszik ezt a kérdést a legkomolyabban Európában?
Egy nagyon érdekes fordított viszony van. Ott foglalkoznak vele legtöbbet, ahol a legkevesebb van belőle, tehát Nyugat-Európa számos területén, Hollandiában, Angliában igen erős a természetvédelem, a visszavadítás, a fajok megőrzése, élőhelyek telepítése, de hát ott ugye olyan intenzív, legalább fél évszázad a gazdálkodás, hogy ott nagyon kevés, nagyon kicsi a biodiverzitás. Én szoktam mondani, hogy volt 20 évvel ezelőtt egy közös kutatásunk, holland kollégákkal, ahol legelők, holland, illetve magyar legelők élővilágát mértük fel, és hát elképesztő különbségek voltak. Magyarországon méhekből fogtunk 126 fajt, ugyanazzal a mintavételi befektetéssel ott négy fajt. A 30-szor több fordult elő nálunk. Sáskák, szöcskék tekintetében ugyanekkora volt a különbség. Úgyhogy ott, ahol már nincs, ott már érték, hogy ez érték volt. Itt keleti felén az Európai Uniónak, meg Kelet-Európában, ahol még viszonylag jelentős a biológiai sokféleség, ahol viszonylag egyszerű lenne megőrizni, hiszen itt csak kicsit jobban kéne odafigyelni rá, nem kéne megváltoztatni meg nagy területeket. Itt azért kicsit kevesebb figyelem hárul rá, finoman szólva.
Köszönöm szépen az interjút. Váldi András ökológus, az Ökológiai Kutatóközpont korábbi igazgatója, az MTA levelező tagja, a Lendület Ökoszisztéma Szolgáltatás Kutatócsoport vezetője volt a vendégem. Viszont hallásra!
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor utópia című műsorát hallották.